Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház vasárnap tartja országszerte a Péter fillérek gyűjtését a templomokban. A hívek a Ferenc pápának felajánlott támogatással segíthetik az egyház karitatív jelenlétét világszerte, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Azt írták, az ukrajnai háborús helyzet, illetve a többi fegyveres konfliktus és az egyéb nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsék a pápa tevékenységét, az egész világra kiterjedését, karitatív misszióját. Tavaly a Magyar Katolikus Egyház 78 millió forintnyi adományt küldött a pápa céljaira, tették hozzá. Újabb tömegsér feltárása kezdődött meg Mohácsnál. Várhatóan több mint 150 csontváz és számos tárgyi emlék kerül majd elő a Mohácsi Nemzeti Emlékhely 4. számú tömegsírjának nemrég indult feltárása során. Közölték a több hónapon át tartó munkálatokat végző szakemberek. Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója elmondta, a sátorhelyi emlékhelyen a jelenlegi ismeretek szerint 5 tömegsír található, azok közül a kormányzat támogatásával 2 feltárását végzik el. A magyar fogyasztók védelme és a körülmények tisztázása érdekében az igazságügyi miniszter hatósági ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelmi hatósági feladatot ellátó Budapest főváros kormányhivatalánál több olyan légitársasággal szemben, amelyek az elmúlt napokban tapasztalt járatincidensek kapcsán érintettek voltak, tudatta az igazságügyi minisztérium. Tuzson Bence, az igazságügyi tárca vezetője elmondta, a magyar emberek biztonsága a nyaralásuk, utazásuk és a sporteseményekre való eljutásuk során is kiemelten fontos. Évről évre egyre rosszabbak a fiatalok egészségi és fittségi adatai, egyre többen túlsúlyosak, ezért az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság azt a célt tűzte ki, hogy olyan mozgásformákat találjanak számukra, amelyeket szívesen űznek. Révész Máriusz államtitkár erről azon a szerdai budapesti sajtótájékoztatón beszélt, amelyen bejelentették, hogy az államtitkárság az idei évben 10 millió forint támogatást nyújt a Magyar Repülőkorong Szövetség sportág népszerűsítő és a képzést segítő program sorozatához. Hozzáfűzte, élményt kell nyújtani a fiataloknak ahhoz, hogy azok is szívesen mozogjanak, akik eddig keveset, vagy egyáltalán nem tették. Gratulálok Karácsony Gergelynek, hogy a kúria elutasította az indítványát. A saját beadványának elutasítása után talán senki nem ünnepelte még úgy a független magyar bíróságokat, mint ahogy most ő teszi, írta Vitézi Dávid a közösségi oldalán. A második helyen végzett főpolgármester jelölt Karácsony Gergely azon közlésére reagált, amely szerint a kúria helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését. Nem lesz megismételt választás, így ő marad Budapest főpolgármester a következő 5 évben is. Vitézi Dávid, aki az LMP Zöldek és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület jelöltjeként indult a választáson, azt írta, a kúria döntésének a korábbi általam bemutatott visszásságokat érintő része kapcsán a határozat jogi értékelését követően az alkotmányjogi panasz lehetőségét fenntartom. Badacsony és a badacsonyi kéknyelű nélkül a magyar kultúra nem lenne olyan, mint amilyennek ismerjük, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tomajon. Arra kérve a Hungarikum Bizottságot, hogy vizsgálja felül június közepén hozott döntését, és ismerje el a badacsonyi kéknyelűt önálló hungarikumként. Navracsics Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének badacsonyi kutatóállomásán tartott tájékoztatón úgy fogalmazott, nem csak elhibázottnak, hanem érthetetlennek is tartják a Hungarikum Bizottság elutasító döntését, hiszen a badacsonyi kéknyelű minden olyan kritériumot teljesített, amely a hungarikummá nyilvánítás előfeltétele. Azzal, hogy a Hungarikum Bizottság a badacsonyi kéknyelűt önállóan elismeri, a tokai aszúhoz és az egribi kavérhez hasonlóan olyan jóvátételt hajthat végre, amelyet a badacsonyban élők megérdemelnek, emelte ki Navracsics Tibor. Heves zivatarok veszélye miatt másodfokú narancsriasztást adott ki Somogy és Veszprém vármegye egyes járásaira a Hungaromet ZRT. Az MT-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a riasztással érintett dunántúli járásokban a következő órákban heves zivatarokra lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Végül a részletes időjárásról: erőteljes marad a felhőképződés, dél felől észak felé haladó záporokra, zivatarokra számíthatunk, amelyeket jégeső is kísérhet. Erős viharos széllökések csak a zivatarok környezetében lesznek. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
A most következő 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából: Ferenc pápa katekézise. Segítsük a drogfogságába esett embereket, a kábítószerkereskedők, bűnözők. A pápa felhívásai az általános kihallgatáson. Bízzuk Szent Péter és Pál közbenjárására a békét Ukrajnában, a Szentföldön és Myanmarban. Picaballa bíboros. Azok mellett állunk, akik a jóért dolgoznak ezen a sötét éjszakán.
Ferenc pápa: segítsük a drogfogságába esett embereket, a kábítószerkereskedők, bűnözők. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Írja Szent Pál a korintusiakhoz szóló első levelében, melynek részletét felolvasták a pápai audiencián.
Oggi ci celebra la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga.
Kedves testvérek, ma tartjuk a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját, amelyet az ENSZ közgyűlése 1987-ben vezetett be. A világnap idei témája: a bizonyítékok világosak, a megelőzésbe kell fektetni, kezdte katekézisét Ferenc pápa. Szent II. János Pál pápa megállapította, hogy a drog túlzott használata minden közösséget elszegényít, amelyben jelen van. Csökkenti az emberi erőt és az erkölcsi tartást, alássa fontos értékeket, tönkreteszi az életkedvet és a vágyat, hogy hozzájáruljunk egy jobb társadalomhoz. Ezt teszi a kábítószer használata és annak túlzásba vitele, fűzte hozzá Ferenc pápa, majd emlékeztetett, hogy minden drogfüggő mögött ott áll saját személyes története, amit meg kell hallgatni, meg kell érteni és szeretni, és amennyire lehet gyógyítani és megtisztítani. Ők ugyanúgy hordozzák tovább méltóságukat, mint Isten gyermekei. Mindenkinek van méltósága. Mindazonáltal nem hagyhatjuk figyelmen kívül a drogfutárok és kereskedők aljas szándékait és tevékenységét. Gyilkosok, fogalmazott a pápa. 16. Benedek szigorú szavakat használt egy terápiás közösségnél tett látogatása során. A kábítószer kereskedőkhöz szólok, hogy gondolkozzanak el, milyen rosszat tesznek sok-sok fiatalnak és felnőttnek minden társadalmi rétegben. Isten számon fogja kérni őket tetteikért. Az emberi méltóságot nem lehet lábbal tiporni ilyen módon. A drog pedig lábbal tiporja az emberi méltóságot, tette hozzá Ferenc pápa. A droghasználat visszaszorítását nem a fogyasztás liberalizálásával lehet elérni. Ez fantazmagória, amit azt megpróbálták egyes országokban. A liberalizálással nő a fogyasztás. A Szent Atya elmondta, hogy nagyon sok kábítószer függő és családja tragikus történetét ismerte meg, ezért meggyőződése, hogy erkölcsi kötelességünk véget vetni e veszélyes anyagok gyártásának és forgalmazásának.
Quanti trafficanti di morte ci sono? Perché i trafficanti di droga sono trafficanti di morte.
Ezeket a halálkereskedőket, mert a drogkereskedők halállal kereskednek, a mindenáron való hatalom és pénzszerzés logikája hajtja. Ez a csapás, ami erőszakot szül, szenvedést és halált hoz, a társadalom egészétől bátor cselekvésért kiállt. A kábítószer gyártás és kereskedés pusztító hatással van közös otthonunkra is. Ez például az amazóniai térségben egyre nyilvánvalóbbá vált. Ferenc pápa rámutatott, hogy a drogok túlzott használatát és kereskedelmét a megelőzéssel lehet visszaszorítani. Ehhez nagyobb igazságosságra van szükség. A fiatalokat olyan értékekre kell nevelni, amelyek építik a személyes és közösségi életet, illetve támogatni kell azokat, akik nehéz helyzetben vannak, reményt adva nekik a jövőhöz. Apostoli utazásai során számos egyházmegyében és országban járt a Szent Atya, így alkalma nyílt több olyan terápiás közösséget meglátogatni, amelyeket az evangélium ihletett. Erőteljes és reménykeltő tanúságot tesznek ezáltal a papok, szerzetesek és világi hívek az irgalmas szamaritánus példabeszédének gyakorlati megvalósításáról. Vigasztalónak találta a pápa a különböző püspöki konferenciák erőfeszítéseit, olyan törvények és helyes politikai intézkedések előmozdítására, amelyek a kábítószer függő személyek kezelését, valamint ennek a csapásnak a megelőzését szolgálják. Ilyen például a függőség megelőző és a függőket segítő lelkipásztori hálózat Latin-Amerikában. Ennek alapszabálya elismeri, hogy az alkoholtól, a pszichoaktív szerektől való függőség, de ide tartoznak a pornográfia, az új technológiák okozta függőségi formák, olyan probléma, ami bárkire lesújthat, földrajzi, társadalmi, kulturális, vallási és életkori sajátosságoktól függetlenül. A különbözőségük ellenére céljuk, hogy közösséget szervezzenek, megosszák egymással tapasztalataikat, lelkesedésüket, a nehézségeket. Ferenc pápa megemlítette a dél-afrikai püspökök kezdeményezését is, akik 2023. novemberében értekezletet tartottak arról, hogyan adjanak teret a fiataloknak, akik a békét és a reményt építhetik. A találkozó a résztvevő fiatalok szerint mérföldkő egy egészséges és aktív fiatalság előmozdítására az egész dél-afrikai térségben. Elfogadjuk a nagyköveti és támogató szerepet a kábítószerek használata elleni küzdelemben. Azt kérjük minden fiataltól, hogy legyenek mindig empatikusak egymással, nyilatkozták. Kedves testvérek, folytatta katekézisét a pápa, nem maradhatunk közönösek, látva a drogfüggő emberek millióinak tragikus helyzetét az egész világon, és a botránnyal szemben, melyet ezeknek a drogoknak az illegális gyártása és kereskedelme okoz. Jézus Urunk megállt, közel jött az emberekhez, gyógyította a sebeket.
Sullo stilo della sua prossimità siamo chiamati anche noi ad agire, a fermarci davanti alle situazioni di fragilità e di dolore.
Az ő közelségének stílusát követve arra vagyunk mi is hivatottak, hogy cselekedjünk és megálljunk a törékenység és fájdalom helyzeteit látva, hogy meghallgassuk a magány és a szorongás kiáltását, hogy lehajoljunk és fölemeljük, új életet adjunk azoknak, akik a drograbságába esnek. És imádkozzunk azokért a bűnözőkért, akik kábítószert adnak a fiataloknak. Bűnözők, gyilkosok, imádkozzunk megtérésükért, kérte Ferenc pápa. A drogellenes küzdelem világnapján mi, keresztények és egyházi közösségek, imádkozzunk erre a szándékra, és újítsuk meg elkötelezettségünket az imára és a drogellenes küzdelemre.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa, bízzuk Szent Péter és Pál közbenjárására a békét Ukrajnában, a Szentföldön és Myanmarban. A szerdai általános audiencia végén a pápa arra szólította a híveket, hogy imádkozzanak Róma védőszentjeihez, akiknek ünnepét szombaton tartja az egyház, hogy a háborútól szenvedő lakosság mielőbb békére leljen.
Sabato prossimo celebremo la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
Közeleg június 29-e Szent Péter és Pál apostolok, Róma fővédőszentjeinek ünnepe. Ferenc pápa az olasz zarándokokhoz fordulva az apostolok közbenjárására bízta a háborúktól szenvedő civil lakosságot Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben és Myanmarban, hogy mielőbb eljöjjön számukra a béke. Mindenkit arra szólított, hogy a szent apostolok példájára legyenek missziós tanítványok, mindenütt tanúskodjanak az evangélium szépségéről. A lengyel zarándokokat a katekézis témájára emlékeztette, vagyis a kábítószer ellenes küzdelem világnapjára. A nyaralás időszaka kezdődik, amikor sok fiatal először nyúl kábítószerekhez, állapította meg a Szentatya, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy ez a világnap ráirányítsa mindenki figyelmét a gyermekek és a fiatalok biztonságára. A francia ajkú zarándokokat egy küldetéssel bízta meg a pápa. Mint az irgalmasság evangéliumának szolgái, enyhíteni, gyógyítani és ápolni tudjuk a drogok okozta szenvedést, hogy mindazok, akik a függőség szorításában vannak, érezzék a segítséget és a támogatást. A német zarándokoknak arról beszélt a Szentatya, hogy a kábítószerek túlzott használata azt jelzi, hogy korunkban sokan nagy belső szenvedésen mennek keresztül. Figyeljünk jobban oda fele barátainkra, hogy időben észrevegyük, hol van szükség a segítségünkre.
La lotta contro l'abuso di droghe è una battaglia per la dignità umana e per avere speranza di un futuro migliore per tutti.
Az arab híveknek pedig megerősítette, hogy a kábítószer elleni küzdelem egyben harc az emberi méltóságért és egy jobb jövő reményéért mindenki számára.
Picamalabi Boros, azok mellett állunk, akik a jóért dolgoznak ezen a sötét éjszakán. A jeruzsálemi latin pátriárka a Szentföld kritikus időszakáról nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. Arról is szólt, hogy milyen nehéz kiutakat látni a helyzetből. Mi a helyzet jelenleg Izraelben és különösen Gázában? Hangzott az első kérdés.
La situazione non è cambiato molto rispetto al passato recente di questi ultimi mesi.
A helyzet nem sokat változott az elmúlt hónapokhoz képest, hullámvölgyek jellemzik, válaszolta Picaballa bíboros. Gáza jelenleg fel van osztva észak és dél, Rafah és Gáza városa között. Volt olyan időszak, amikor több humanitárius segély érkezett, különösen északra. Most ismét egy kicsit bonyolultabbá vált. Hiányzik például a hús, a vízzel is problémák vannak, és mondjuk úgy, hogy általában véve a helyzet továbbra is nagyon rossz, és nagyon nehéz látni a kiutakat. Számomra nem úgy tűnik, hogy a tárgyalások bármire is vezetnének, és hogy a felek valóban vágynak a végkifejletre. És ez érzékelhető. Szem előtt tartva a libanoni frontot is, amely egyre jobban kezd felforrósodni. A kilátások nem túl biztatóak, állapította meg Picaballa bíboros. Hány áldozat van? Vannak, akik megkérdőjelezik a közölt adatokat, de a hozzánk elérkező képek pusztítást mutatnak, állapította meg az újságíró. Pusztítás van. Gáza városa megsemmisült, tehát sok az áldozat. Nehéz számadatokat mondani, de sokan vannak, és ez nyilvánvaló. Tény, hogy a civil áldozatok mindig sokan vannak, mutatott rá Piczavalla bíboros. Hogyan építhető újjá a társadalmi szövet és az együttélés, figyelembe véve a történteket, de egyben felülkerekedve a történteken? Kérdezte a Vatikáni Rádió újságírója. Azt hiszem, még korai erről beszélni. Jelenleg háború zajlik, és ez trauma. Időbe fog telni, hogy megértsük a mindenkit érintő trauma mértékét és annak következményeit. Újjáépítésre lesz szükség. Megvan az elszántság az újjáépítésre, ezt nagyon világosan érzékelem. De hogyan, milyen kritériumokkal és kivel? Még túl korai megmondani, jegyezte meg a jeruzsálemi pátriárka. És mi a helyzet Ciszjordániában? Kérdezte az újságíró. Ciszjordánia mindig a szétrobbanás szélén áll, a problémák folyamatosan fennállnak. Gyakorlatilag napi szinten jelentkeznek, főleg egyes területeken észak felé, Jenin és Nablus környékén. Folyamatosak az összecsapások a telepesek és az arab falvak lakói között. Ez olyan surlódási helyzetet teremt, amely nem vezet semmi jóra, hangsúlyozta a Piczavalla bíboros. Korábban említette az északi front megnyitását. Nagyon heves vitának lehettünk tanúi Izraelben a jövő kilátásairól. Mi várható? Faggatta az újságíró a jeruzsálemi pátriárkát. A belső vita Izraelben és Libanonban is létezik. Senki sem akar háborút, de úgy tűnik, senki sem tudja megállítani, és ez a probléma.
Certo che se si dovesse aprire il fronte nord sarà sicuramente una tragedia, soprattutto per il Libano, che rischia di diventare un'altra Gaza, almeno la parte sud.
Természetesen, ha megnyílna az északi front, az minden bizonnyal tragédia lenne, különösen Libanon számára, amely azt kockáztatja, hogy egy újabb gázai övezetté válik, legalábbis a déli részén. Nem vagyok szakértő a katonai kérdésekben, de a helyzet továbbra is nagyon feszült, mindig a további eszkaláció határán van. Milyen a keresztények élete ilyen körülmények között, hangzott a következő kérdés. A keresztények nem különálló népek, ők ugyanazt élik meg, mint mindenki más. Sajnos ismerjük a gázai helyzetet, de ez Ciszjordániában is nagyon problematikus, különösen gazdasági szempontból. Bénult helyzet van. Munka alig van, vagy nincs is. Ez pedig egyre vonzóbbá teszi a kivándorlás lehetőségét, sajnos főleg a keresztények számára, hangsúlyozta Piczavalla bíboros. Tekintsünk a háború utáni időszakra. Mit tehetne a nemzetközi közösség? Ki tudna a legtöbbet segíteni a béke elérésében? A békekötés ebben a pillanatban számomra túl távoli célnak tűnik, állapította meg Piczavalla bíboros. Jelenleg a politikának és a nemzetközi közösségnek elsősorban a konfliktus megállításán kell dolgoznia. A béke megteremtése és a komolyabb politikai távlatok elérése minden bizonnyal hosszú időt vesz igénybe. A nemzetközi közösségnek meg kell találnia a módját, hogy rávegye Izraelt és a Hamaszt a konfliktus megállítására és a tűzszünetre, amely az első lépést jelenti valami következetesebb, szilárdabb és stabilabb megoldás felé. A következő amerikai választások eredménye is befolyásolni fogja ezt a forgatókönyvet, állapította meg a Vatikáni Rádió újságírója. Az amerikai választások természetesen hatással lesznek rá. Úgy gondolom azonban, hogy a megoldásokat helyben, a két fél, Izrael és a Hamas között kell megtalálni, mutatott rá Piczavalla bíboros. Eljuthatnak a segélyek Gázába? Kérdezte az újságíró. Dolgoznak ennek érdekében. A latin pátriárkátus is elkötelezett a segélyek eljuttatása iránt. Szerdán megérkezik az első több tonnás élelmiszer és alapvető szükségleti cikkeket tartalmazó szállítmány. Sok még a teendő, több mint 2 millió emberről van szó. Hogyan látja a történéseket Jeruzsálem latin pátriárkája? Milyen perspektívája van a hívő embernek mindezek láttán? A remény a hit leánya. A jelenlegi pillanat nagyon fájdalmas, nagyon hosszú éjszakát élünk át. de azt is tudjuk, hogy az éjszakák véget érnek. Ez most az az idő, amikor az egyháznak jelen kell lennie a területen, közel kell állnia, és együtt kell működnie mindazokkal, akik hajlandóak valami szépet és jót tenni mindenkiért. Amikor mindenki falakat állít egymás ellen, az egyháznak mindig ki kell nyújtania a kezét a másik felé. Ez a hitünk megtapasztalásából született feladatunk, erre vagyunk hivatva ebben a pillanatban, hangsúlyozta Pica Balla bíboros. Úgy érzi, elkíséri önöket az egyetemes egyház, hangzott az utolsó kérdés.
Il Santo Padre è sempre stato molto vicino e continua a essere molto vicino, così tante anche diocesi nel mondo.
Igen, a Szent Atya mindig is nagyon közel állt hozzánk, és továbbra is nagyon közel áll hozzánk, ahogy a világ számos egyházmegyéje is, zárta interjúját Pier Battista Pica Balla bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Szentlélek kiáradásáról beszélget.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Nemrég ünnepeltük Pünkösd ünnepét, a húsvéti misztérium beteljesedését, a Szentlélek eljövetelét, ajándékainak kiáradását, az egyház születésnapját. Pünköst kor közösség születik, a tanítványok maroknyi csapatát, mely Jézus mennybe menetelekor égre emelt szemmel áldogált, pünköstkor eltölti a Szentlélek ereje. A tanítványok Jézus mennybe menetelekor még mindig azt kérdezgetik mesterüktől, hogy Uram, mostanában állított helyre Izrael országát. Még mindig valami politikai messiást várnak, és nem nagyon értik Jézus megváltói küldetését. Kavarognak bennük Jézus halálának borzalmai, és a feltámadottal való találkozások élményei. Jézus tudja, hogy kis közössége mennyire törékeny. Lelkesedésük hamar oda lesz, hitük bizonytalan. Emberi és tökéletlen ez a közösség. Éppen ezért szükségük van Isten erejére. Mégis minden hiányossága, gyengesége és hibája ellenére Jézus erre a kis közösségre bízza egyházát, erre a közösségre bízza Isten országának ügyét. Nekik szól a missziós parancs. Narina, felolvasnál nekünk, hogyan is szól Jézusnak ez a kérése a tanítványok felé?
Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok a világ végéig.
Azért, ha belegondoltok, ez egy elég merész felkérés Jézustól, nem? Itt van egy kis közösség, aki azért magára maradt, bár Jézus ígért nekik segítséget, de mégis a mennybe menetel után azért azt tapasztalják meg, hogy a mesterük eltávozott közülük. Hogyan lesznek képesek arra az apostolok, hogy ennek ellenére mégis helytálljanak, teljesítsék ezt a missziós küldetést, megvallják a hitüket mások előtt? Hogyan tudnak eleget tenni Jézus parancsainak, kérésének? Vagy akár csak ha belgondoltak, akkor a szeretet parancsának, annak, hogy kövessék a mesterük tanítását. És ugye a kérdés az nekünk is szól, hogy vajon mi, hogyan vagyunk képesek eleget tenni Jézus felszólításának.
Hogyha például terjesztük Jézusnak a történetét és a kéréseit.
Hát, hogyha pozitívan állunk a dolgokhoz, terjesztjük a tanításait.
Azt feltétlenül szükséges hozzá, hogy számunkra ez egy pozitív dolog legyen, érték legyen, ugye?
És hogy elszántak legyünk és kitartóak.
Pontosan, kell hozzá elszántság, kitartás. Mi az, ami még megerősíthet bennünket is?
Például a külső támogatás, hogyha ismerőseink, vagy barátaink, vagy szeretteink is támogatják ezt, vagy tényleg ez a belső támogatás is, hogyha mi tudjuk, hogy elszántak vagyunk, és ezt szeretnénk, akkor ezért az is sokat segít az embernek.
Ugye biztos, hogy a tanítványokban volt egy ilyen belső elhatározás, egy hatalmas belső késztetés, egy hatalmas bizonyosság, ugye a Jézus feltámadásában, abban, hogy Krisztus az, aki győzött. Mi az, ami még segít bennünket megtartani Jézus kéréseit, az ő útján járni?
A hit főleg.
A hit, igen. Imádság. Ugye, ahogy Darina mondta, a közösség ereje. Na nézzük meg, hogy hogyan erősíti, támogatja Jézus barátait ennek a küldetésnek a teljesítésében. Hiszen ha visszaemlékeztek, akkor már az utolsó vacsorán Jézus tudja, hogy nem sokáig lát már együtt a tanítványaival. És ekkor azért ő gondoskodik a közösségről. Mit ígér a tanítványoknak? Idézzük csak fel. Ugye egyrészt mondja nektek, hogy én veletek leszek a világ végezetéig. Ugye? Aztán mit ígér még nekik?
Például vigasztalót is adott nekik, és megígérte nekik, hogy örökké velük marad.
Igen, valamiféle vigasztalóról beszél Jézus?
Hát elküldi a vigasztalót, a szent lelket, akik majd Jézus nevébe küld az atya, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Ugye megnevezi, hogy ez a szent lélek lesz. Igen?
Elküldi a vigasztalót, akit Jézus az atyától küld, ő az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam.
Pontosan. Na, mondd még valamit Jézus erről a szent lélekről, a vigasztalóról, úgy, ahogy hallottuk itt.
Hát, hogy a szent lélek képessé teszi őket arra, hogy a tanítványok valóban tanúságot tegyenek Jézusról.
Ugye ez azért érdekes, mert azért látjuk, hogy a tanítványok az önmaguk erejéből azért nem voltak a helyzet magaslatán. Hiszen, ahogy mondtátok, Jézus vigasztalót ígér nekik, ugye? Hát, akinek vigasztalóra van szüksége, az olyan vigasztalan állapotban van, ugye? Az olyan ember, aki vigasztalásra, bátorításra szorul. Ráadásul ugye a tanítványok azért nem nagyon értették a körülöttük zajló eseményeket. Jézus feltámadása, tanítása, Jézus személye ugyanakkor bizonyosság volt számukra, de gondoljatok csak bele, hogy nem állt rendelkezésükre nekik még az evangélium, ugye mi jó, mi kinyitjuk, és akkor minden okosság le van nekünk írva. Nekik nem volt ez a kezükben. Nem volt ott nekik az egyházatyák tanítása. Vagy a dogmatika tételei. Nem volt ugye még kialakulva akár a szentmisének a rendje. Nem volt kezükben még a liturgiáknak a gazdagsága. Nem beszéltek idegen nyelveket. És ugye, ahogy mondtátok, végülis Jézus nem is ígért neki a küldetésükhöz, és sem anyagi eszközöket, ugye nem azt mondta, hogy ne féljetek, itt van a kassa kulcsa, induljatok. De ugye ilyen segítséget nem kaptak. Nem jelölt ki számukra mentort, vagy nem tudom, egy coachot, nem küldte el őket tanfolyamra, hogy majd, nem tudom, jó szónoki képességeik legyenek, ugye? Pedig abban az ókorban azért, aki valakit meg akar győzni, az elment a szónokiskolába, rétor lett. Ugye a titokzatos Szentlélek erejét küldte el számukra, aki azt mondjuk róla, hogy ott fúj, ahol akar, hogy akit úgy neveztek, hogy a vigasztaló, aki mindig velük marad, aki rávezeti őket az igazságra, aki majd tanítja és vezeti őket, és eszükbe juttat mindent, és aki tanúságot tesz előttük Jézusról. És valóban, ahogy majd látjuk, a mennymenetel utáni 10. napon valami történik ezzel a kis közösséggel. Azt kérem, hogy nézzük már meg, hogy mi történik. Darina, felolvasod nekünk? Ugye ezek már a pünkösdi események lesznek. Figyeljünk arra, hogy mi az, amit látunk, ami számunkra is érthető, megtapasztalható ebből a történetből.
Szóval, amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólításra indította őket.
Látjuk, hogy történt valami különös esemény a tanítványokkal. Eltöltötte őket a Szentlélek, ennek a hatására a lélek szólásra indította őket. Hogyan kezdtek ők beszélni? Miről szól ez a történet?
Hát arról, hogy elkezdtek ugye különböző nyelveken beszélni, és hogy ennek az volt a lényege, hogy így több emberhez el tudták juttatni a vallást, mert hogy így akkor meg tudták értetni mindenkivel, hogy különböző nyelveken tudtak megszólalni.
Ezt olyan szépen mondta Darina, ez számomra is olyan, nem is tudom, olyan jelzés értékű, hogy a beszélünk olyan tökéletlen, és hogy ők kaptak egy olyan eszközt, amivel igazából el tudtak jutni mindenkihez, amivel meg tudtak szólítani mindenkit. Ugye néha érezzük, hogy hiába, hogy elméletileg ugyanazt a nyelvet beszélünk, mindjárt magyarul beszélünk, mégis van, amikor úgy érezzük, hogy nem egy nyelvet beszélünk. Hogy szinte megszólíthatatlan a másik. És ők most itt megkapták annak az ajándékát, hogy meg tudták szólítani az embereket. Ugye nem nagyon tudjuk pontosan, hogy mindez hogyan történt. Azt látjuk, hogy valami titokzatos dolog, annyit mond a történet, ami számunkra felfogható belőle, hogy látunk jeleket, ugye egy valami égi zúgást, szélvészhez hasonlított, lángnyelvek, és a jelenlévők bizonyossága áll előttünk, hogy a Szentlélek eltöltötte őket. Amit viszont biztosan látunk, és szembetűnő, az a változás. Ugye, ahogy a Darina is mondta, hogy ez a kis közösség képessé vált megszólítani embereket idegen nyelveken. Na nézzük meg, hogy ez hogyan történt. Kira, felolvasod nekünk?
Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól. Mi lehet ez?
Na, mi lehet ez? Ugye, tesszük fel mi is a kérdést. Hát ők se nagyon tudták, csak látták, hogy mindenki saját anyanyelvén válik megszólíthatóvá, értik a tanítványokat, ugye? Na, mi történik ezután? Ugye Péter apostol is itt felszólal. Nézzük meg, hogy...
Péter a többi 11-gyel előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk. Izraelita férfiak, halljátok meg szavamat, a názareti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket, amint tudjátok, általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz közök által keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta. Isten ezt a Jézust támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk. Azután, hogy az Isten jobbja fölmagasztalta, megkapta a Szentlélek ígéretét az atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette.
Na, hogyan tudnánk majd röviden összefoglalni az eseményeket? Mi az, amit itt valójában Péter tesz?
Péter apostol beszédet mondott, a zsidó közösség előtt megvallotta hitét, Dávid zsoltárait idézve tanulságot tett Jézusról, akit Isten Úrrá és Krisztussá tett.
Ugye emlékeztek, azt mondtuk az adás elején, hogy mi az, amit Jézus kér a tanítványoktól? Ugye azt mondja, hogy menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet. Ugye Jézus beszél arról, hogy ők lesznek azok, akik tanúskodni fognak a feltámadásról, Isten országáról. És Péter itt ugye pontosan ugyanazt teszi. Ahogy a Darina mondta, ráadásul ugye a zsidó közösségnek ez szól, és a zsidós közösséget nyilván ott ugye nem idegen nyelven kellett beszélnie, saját nyelvén szólítja meg, de olyan értelme is saját nyelvén, hogy egy olyan szövegkörnyezetben, amit ők megértenek. Ugye a zsidók hitvilágán keresztül. A Dávid zsoltárait idézi fel nekik. Na, látjátok? Az, amit olvastok hétről hétről a zsinagógában, látjátok, az valósággá vált. Ugye azt mondtuk, hogy nem látjuk, hogyan működik a Szentlélek, de látjuk a működésének a hatásait. Azt szoktuk mondani, hogy olyan a Szentlélek, mint a szél. Nem látjuk, azt sem, ugye, mégis érezzük, tapasztaljuk az erejét, a jelenlétét. Meg tudnánk a saját szavainkkal fogalmazni a változást, ami a tanítványokkal történt. Mi az, amiben megváltozott ez a közösség? Ugye azzal indítottunk, hogy ők egy zárt közösség volt. Ugye ez a pünkösdi esemény, ez ugye az ott az ő szűk körülben történt.
Például ugye, ahogy itt volt, hogy különböző nyelveken elkezdtek beszélni, így azért nagyon kivővült a közösség, hogy sokkal több ember tudtak elérni és megszólítani, és azért így jóval több ember csatlakozott hozzájuk.
Igen, ha belegondoltok, akkor ők ugye találkoztak a megelőző 40-50 napban a feltámadottal. Kiálltak ők ezzel a tapasztalattal? Ők ott egymás között megosztották, biztattak. Te is láttad? Te is, ugye? Ugye az Emmaus tanítványok mondják, ugye lángolt a szívünk. Volt ahhoz bátorságuk, hogy kiálljanak emberek közé?
Nem.
Nem. Itt pedig mit látunk?
Hogy most van nekik, és most elszántak, és bátrak, és összeszedték magukat, és most van nekik.
És gondoljatok bele, hogy itt nem is személyesen indulnak útnak, hogy akkor megszólítják a barátaikat, vagy az ismerőséget, hanem vadidegen emberek elé odaállnak, ráadásul ekkor nagy tömeg volt Jeruzsálemben, a pünkösd ünnep a zsidók számára is ünnepnap volt, sokan voltak akkor ott. A történet végén megérti az evangélium, hogy ezen az esemény hatására, mint egy 3000 ember keresztelkedett meg. Végeredményben azt látjuk, hogy a tanítványi kör a pünkösdi esemény hatására, a Szentlélek indítására, hogy a Darina is mondta, kilép saját köréből. A missziós parancsot követve elindul, hogy Jézus tanítványává tegyen minden népet. Jézus halála után a feltámadottal való találkozások során bizonyosságot kaptak Isten hatalmáról, Krisztus győzelméről, de ahhoz nem volt erejük, bátorságuk, tudásuk, ismeretük. Nem voltak szavaik, hogy az örömhírt megoszták másokkal. Jézust hűségesen kísérték útjain, segítették a tanítását, szervezték az utazásait, de Jézus nélkül azért azt látjuk, hogy nem tudták, nem merték megszólítani az embereket. A Szentlélek az, aki képessé tette őket a küldetésre. Ő az, aki Jézus szavait idézve megtanítja őket mindenre, és eszükbe juttat mindent. A Szentlélek az, aki majd tanúságot tesz Jézusról az apostolok számára. Ezért, mert Jézus határozottan kérni a tanítványait, hogy tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Néha ugye mi is azt érezzük hasonlóan a tanítványokhoz, hogy kevesek vagyunk a feladathoz. Kevesek vagyunk, kicsik vagyunk ahhoz, hogy a jót, a szeretetet és a bizalmat építsük a világban, hogy elvigyük a feltámadás örömét másokhoz. A Szentlélek azonban kipótolja emberi hiányosságainkat, teljesíteszi erőfeszítéseinket, és ereje tesz képessé arra, hogy szeressünk. Az apostolok cselekedete beszámol a születő egyház első éveiről, arról, hogy hogyan növekedett a közösség, beszámol arról, hogy a nehézségek és üldözések ellenére hogyan valósították meg a tanítványok Jézus missziós parancsát, hogyan tanítottak, hogyan tettek tanúságot hitükről, milyen csodajelek kísérték működésüket. Látjuk, hogy tevékenységüket a Szentlélek karizmái kísérték, melyek elmélyítették az egyház közösségének életét. Olyan ajándékok ezek, melyek a közösség javára végzett szolgálatban mutatkoztak meg, és a kegyelmi élet sajátos jelenségei, mint a csodatevő erő, a gyógyítás, a bölcsesség adománya, a nyelvek adománya, az értelmezés vagy a tanítás. Az apostolok tevékenysége során újabb és újabb közösségek szerveződtek. Az egyház életében azonban tudjuk, hogy nem csak az apostolok és az első tanítványok hoztak létre keresztény közösségeket, hanem nagyon sok szent is, követve az apostolok példáját, tanúságot téve hitéről, sokakat elvezetett Isten ismeretére és a Krisztussal való közösségre. Ezeknek a szenteknek az élete vonzó példává vált sokak számára, és hitben élő közösségek szerveződtek személyük köré. Kérlek benneteket, hogy soroljunk már fel olyan szenteket, akik a Szentlélek erejében megerősítették a keresztény közösséget, az egyházat, akik új közösségeket hoztak létre.
Például a misszió szentek.
Ugye, akik egészen távoli, addig ismeretlen földrészekre jutottak el, egészen pogány emberek közé vitték el az örömhírt. Na, kiket ismerünk még?
Szent Ferenc.
Szent Ferenc?
Szent Domonkos.
Szent Domonkos.
Szent Benedek.
Szent Orsolya.
Ugye a mi szentjeink, a Szent Orsolya, igen.
Szent Angéla.
Szent Ignác. Néri, Szent Fülöp, Boszkó, Szent János.
Ha megfigyeljétek, akkor ők szinte mind kivétel nélkül
szerzetes rendeket alapítottak.
Szerzetes rendek alapítói, ugye? Az egyes szerzetes rendeknek is megvannak a sajátos ajándékaik, melyeket a Szentlélek azért szokott adni, hogy az intézmény, az egyház élete gazdagodjék, kibontakozzék és virágozzék a közösség összefüggésében és az állandóan megújuló tanúságtételben. Milyen sajátos karizmákat, ajándékokat tudnánk az előbb említett szerzetes rendekhez, szentekhez kapcsolni? Mondjuk a ferencesekhez, vagy Szent Ferenchez.
Például Szent Ferenchez tudjuk sorolni a szegénységet, az egyszerűséget és a gyógyítást.
Azt írják a Szent Ferencről, hogy végtelen türelme felkeltette az emberek figyelmét. Ő is, ahogy a filmből emlékeztek rá, hogy micsoda kitartása volt a Szent Ferencnek. Látták ugyanis, hogy soha egyetlen fillért nem fogadnak el, látták rajtuk, hogy vidámak, és egymással szemben nagyon figyelmesek a szeretetben. Azt mondják, hogy az mindenkit megragadott, és a testvérek száma bámulatos gyorsasággal gyarapodott. És tényleg pár éven belül a ferences szerzetesek száma is tényleg több ezresre nőtt. Egészen hihetetlen. Na, említettétek Szent Domonkost.
Ő a tanítás, a prédikálás, a térítés, az eretnekségek és a tévtanítások felismerése, meg a lelkek megkülönböztetésének a
az ajándékát kapta, ugye? Ugye tudjuk, hogy ő is az eretnekség elleni küzdelem volt az ő egyik nagy küldetése, de hogy ő ezt nem fegyverekkel, meg inkvizícióval, meg erőszakkal érte el, hanem neki a Szentlélek, ugye, ahogy mondtad, Luca, neki a prédikálás, a beszéd ajándékát adta, azt az ajándékot, hogy felismerje ezekben az egyébként nagyon népszerű tanításokban, hogy mi az, ami Isten akarata szerint való, és mi az, ami nem. Na, aztán említettétek Szent Benedeket.
Szent Benedeket az egyszerűség és a remetesség jellemezte, és ezen kívül lelkipásztori szolgálatokat végzett, például a tanítás és a hittérítés.
A Szent Benedek mindig remete szeretett volna lenni, így többször is elvonult élete folyamán. De annyira szerették, annyira vonzó volt az ő tanítása, példája, hogy állandóan felkeresték, és nem tudott elmenekülni az emberek elől. Minden, amerre járt, közösségeket alapított.
Volt még például Szent Angéla is, ő is tanított, elesetteket, nőket és lányokat segített, és lelkeket gondozott, és békességet szerzett.
Ő Szent Ignác, az egyház megújítása, a papság megerősítés.
Ugye a Szent Ignác, ő egy igazi katonaember volt. Egy nagyon nehéz korban állt oda teljes szívvel, lélekkel, tényleg katonai fegyelemmel, bátorsággal és elhatározással, tulajdonképpen egy bukott ügy mellé. Hogy az egyházat, a pápaságot megerősítse. Azért ehhez is kellett szerintem a Szentlélek ereje, ugye?
Igen.
Egy veszett ügyet szolgálni. Na, említettétek még itt azt hiszem Néri Szent Fülöpöt, meg Boszkó Szent János. Na, mi volt az, amivel ők meg tudták szólítani az embereket?
Ők is lelkipásztori szolgálatokat végeztek, és őket öröm, vidámság, játékosság jellemezte.
Ugye, meg itt egy teljesen más habitus, egy teljesen más karizma az, amit ők megvalósítottak, teljesen más nyelvet kaptak, ha így tetszik, amivel meg tudják szólítani az embereket. Mit gondoltok, hogy ezek a szentek a Szentlélektől kapott karizmák segítségével létrehozott, megerősített közösségeiket, vajon az egyház szervezetén, vagy intézményén belül, vagy azon kívül hozták létre?
Hát azon belül, mert nem akartak más tanítani, mint az, amit az egyház tanított.
Ugye? Milyen érdekes. Hogy bár nyilván látták az egyház hiányosságai, gyengeségét. Itt gondolhatunk Szent Ferencre, vagy ugye Szent Ignácra, de igazából a Szent Angéla is kortárs volt itt a 16. században. De hogy mégis, micsoda nagy alázatosság kellett ahhoz, hogy ne azt mondják, hogy én vagyok az új tanító, az új vallás alapító, nálam van a bölcsek köve, én majd megmondom a tutit, hogy kell igazán Isten szerető életet élni, hanem elfogadva az egyház tanítását, a szervezeti kereteit, ezen a kereten belül gondolkodva újítsák meg az egyházat, hozzanak létre új közösségeket, vezessék el az embereket Istenhez. A Szentlélek működése mindig az egyház, fele barát vagy a közösség javára végzett szolgálatban mutatkozik meg. A karizmák az egy lélektől származnak, és az egyház életének gazdagságát munkálják. Azokra a közösségekre, melyek teret adnak a Szentlélek működésének, mindig jellemző az egyházhoz tartozás, a hierarchia iránti engedelmesség, a kezdeményezés bátorsága, az álhatatos odaadás és az alázat az ellenkezések és nehézségek közepette. Imádkozunk azért, hogy a mi közösségeinkben is a Szentlélek erejével eltelve az egyház életének gazdagodásán munkáljunk, mindig Krisztussal egységben, a fele barát és a közösség javára.
Jaj, Szentlélek Isten, jaj, és árasz ki a mennyekből fényességet zsugorát. Jaj, ki árvák atya vagy, jaj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jaj, áldott vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés, fáradtságra nyugalom, hűség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jaj, és töltsd be híveid legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Most, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped. Se fájását csillapítsd, ami dermet élezgesd, ami fagyos, melengesd, ami hibás, igazítsd. Benned minden bizalom, osszad-osszad pazaron. Hét szent ajándékodat adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, s örök vigasságot adj.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük napközben elhangzott műsorainkat. Hamarosan Beszélőkönyvek című műsorunk jelentkezik, melyben James Eriot az Állatorvos és ember című írásának 27. része hangzik el, majd Kapcsolj rá című ifjúsági zenei műsorunkkal várjuk a fiatalokat. Egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a sporthíreket. 2 óra után a szószólót ismételjük, melyben elsőként Salkaházi Sára életútját mutatjuk be, majd hírt adunk a Gyöngyösi Zsinagóga felújításának terveiről, valamint egy rangos kitüntetésről és a Muzsikál az Erdő sorozat idei programjáról. 3 óra után Múltunk pillérei című műsorunkban 9. Pius életéről lesz szó. 4 óra után zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsor szerkesztésében munkatársaink voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Szarvas István atya nevében is. A bemondót Bércesi Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézust nagy tömeg kísérte, de a zsinagóga elöljáró házából hírt hoztak, leányod meghalt, minek fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját, ne félj, csak higgy, olvasom a Márk evangéliumban. Rónai György írta. Magam vagyok, és nem vagyok magam. Pusztaságom a pusztaságod. Gondolataid gondolom magamban, véreddel vérzem. Szomjaddal szomjazom, halálomban halálodat halod. Ketten vagyunk. Isten nem peremjelenség. Ő olyan, mint az égbolt, amely mindent átfog, mint a kéz, amely mindent tart, mint az élet, amelyben minden létezik. Ő a lét forrása, nem egy valami a sok létező közül, hanem minden létezőnek ő soka. Nem állíthatod félre, ha egyszer már valóban találkoztál vele, így szól hozzád örökre. Isten nem haragszik rád, ha vészfékként használod. Tudja, hogy gyenge vagy, aki csak szükségében kiált hozzá. Egész szeretetével szereti a gyengéket. Azt is megérti, ha csak azért kerülgeted, mert magányosságodban partnert keresel. Még azért sem haragszik, ha csak biztonság kedvéért kiáltasz hozzá, ha azt gondolod, hát ha létezik még valami más is. Ő ugyanis ismeri pislákoló mécsesedet, és örül, hogyha fellobban. De ha egyszer valóban, teljes nagyságában és hatalmasságában, a mindenség uraként, a végtelenségként, életed nagy céljaként találkoztál vele, akkor nem szabad róla többé megfeledkezned, mert akkor utánad jár mindaddig, amíg véglegesen ki nem mondod, hogy veled tarthat-e, vagy odébb álljon. És ő odébb áll, ha te így döntesz. Elfogadsz engem, Uram! Érzem gyarlóságomat, mégis beléd fogódzom lelkem minden rostjával. Hozzád tapadok, el nem eresztlek. Mindent kiengedek kezemből, csak hogy annál görcsösebben fokassalak téged. Mindent levetek magamról, amit az élet rámaggatott. Akinek semmije sincs, csak az a vágya, hogy te elfogadjad őt. S íme, mintha világosan hallanám hangodat, Uram, ha te akarsz engem, akkor én is akarlak téged.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussal.